Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Felobbant az adventi koszorú második gyertyáján is a láng az Egriéseki Palota turisztikai és látogatóközpont díszudvarán, december 6-án szombaton délután. A programra adventi műsorral készültek a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. Az érkezőket Hernád Fői Csaba igazgató köszöntötte. Majd pedig Herbst Ádám, a belvárosi főplébánia káplánja adott lelki útravalót a résztvevőknek. Úgy fogalmazott, advent második vasárnapja az útkészítésről szól, készítsétek az Úr útját. Az adventi időszak egy lehetőség nekünk, hogy együttműködve a Jóistennek a kegyelmével elkészíthessük az utat, hogy megérkezhessen hozzánk, és megszülethessen az Úr Jézus, nem máshol, mint a mi szívünkben, hogy a találkozás létrejöhessen. A remény erejére és a béke értékére hívták fel a figyelmet a digitális polgári körök háború ellenes gyűlésének felszólalói szombaton Kecskeméten. Az eseményen Szabó Zsófia, DPK nagykövet felidézte, hogy kisfiának arról beszélt, hálát kell adniuk, hogy Magyarországon béke van, amit meg is kell tartani. Tápai Szabina, kézilabdázó, háromgyermekes édesanya, erre reagálva elmondta, hogy számos helyen élt a világban, de Magyarországon biztonságban érzik magukat, és az otthon neki itthon van. Fekete Rajmund történész, a Kommunizmus Kutatóintézet igazgatója úgy vélte, az, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke Donald Trump lett, azt jelenti, hogy Magyarország a békepolitikájában reális esélyt és nagyon erős szövetségest kapott. Az Ökumenikus Segélyszervezet intézményhálózatához tartozó miskolci családok átmeneti otthonában élő gyermekeket ajándékozott meg Mikulás napja alkalmából szombaton a Porsche Hungária Kft. Skoda márkája. Kelementűz Gabriella, a Skoda márka igazgatója, a közmédiának ismertette, a cégcsoport az Ökumenikus Segélyszervezettel közösen már 5. éve ad Mikulás csomagokat az átmeneti otthonokban élő gyermekeknek országszerte. Hozzátette, a vállalatnál kiemelt feladatuknak tekintik a társadalmi felelősségvállalást. Elkészült és online elérhetővé vált a Magyarország katonai birtokba vétele 1944-45 című települési szintű komplex háborús adatbázis, amely a Magyar Nemzeti Levéltár és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Levéltár közös munkájának eredménye. A Magyar Nemzeti Levéltár tájékoztatása szerint feltárták és egy átfogó adatbázisban egyesítették a levéltárakban őrzött forrásokat, adatokat a II. Világháború idején Magyarország területén zajlott hadműveletekről, aminek köszönhetően a felhasználók és kutatók minden korábbinál jobb képet kaphatnak e sorsfordító történelmi évek hadi eseményeiről. Két utat zártak le Nógrád vármegyében az Ipoly áradása miatt, közölte az Útinform. Tájékoztatásuk szerint az Őrhalom és az országhatár közötti összekötő utat a vasúti átkelőtől a határig zárták le. Szintén áradás miatt nem lehet közlekedni Drégely-Palánk és az országhatár között sem. Egyszerre vonul fel a kultúra, a tradíció és az innováció a Gödöllői Királyi Kastélyban, pénteken megnyílt ékszerkiállításon, amely az osztrák császári és magyar királyi család udvari beszállítója, a Köcher dinasztia csodálatos munkáit vonultatja fel, mondta a tárlat megnyitóján Hankó Balázs. A kultúráért és innovációért felelős miniszter kiemelte, az a cél, hogy az elkövetkező években mindenki úgy láthassa a Gödöllői Királyi Kastélyt, ahogy Erzsébet királyné látta egykoron. A mostani 2 éves előkészülettel megvalósult kiállításon olyan csodákat láthat a közönség, mint például Erzsébet királyné brossa, vagy Mária Valéria főhercegnő menyasszonyi ékszerei. Közös erőfeszítésünkkel a kastélyt fenntartó alapítvánnyal, az állammal és az önkormányzattal az elkövetkezendő években 40 milliárd forintból újul meg a kastély, fogalmazott Hankó Balázs. Végül a hétfői időjárásról. Többnyire erősen felhős, borult, párás, tartósan ködös idő várható. A szitálás mellett főként hazánk északnyugati felében gyenge, intenzitású eső valószínű. A déli, délnyugati szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 6 és 10 fok között változik. Híreinket hallották.
Tudod a gazdáját. panaszák.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. A gyermeknevelés nagyjából hasonló a futballhoz. Mindenki ért hozzá, mindenkinek van hozzáfűzni valója, értékítélete, hogyan is érdemes vagy kell ezt csinálni. Mai műsorunkban nem fejtjük meg ezt a rejtélyt ugyan, hiszen vendégem Rózsa Babic Nóra is azt vallja, hogy erre nincs egyértelmű válasz, hiszen két egyforma gyerek sincs, még testvérek között sem. Mint idegrendszeri fejlesztő, gyermek és ifjúsági preventor azonban azt vallja, igenis lehetünk tudatosabbak szülőként, és van rá módszer is, hogyan. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan is tudnánk jobb szülők lenni tulajdonképpen. Ez valahogy mindig feljön egy szülőben, hogy hogyan tudná jobban csinálni, hatékonyabban csinálni, hogyan tudná a bizonyos problémás helyzeteket jobban megoldani. Hát valahogy erre fogjuk ma keresni a választ. Üdvözlöm itt a stúdióban.
Köszönöm szépen, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Hát ez egy örök kérdés, azt hiszem, hogy a szülők hogyan tudnak jobban reagálni a gyermekeikre. Én azt szoktam egyébként így félig viccesen mondani, hogy a szülőségre nincs egy felkészítő tanfolyam, és mindenki improvizál gyakorlatilag, amikor megszületik a gyereke, és az évek előre haladtával kialakul a gyereknek az önállósága, az akarata, és hát nagyon sokszor én azt látom, hogy van egy ideális elképzelés, hogy majd az én gyerekemmel másképp lesz, majd az én gyerekemmel én így oldom meg a dolgokat, biztos nem úgy, ahogy a szüleim, ugye sokszor ez is benne van a pakliban.
Akkor erre van az a mondásunk, ugye, hogy vannak elveink, aztán megszületnek a gyerekeink.
Így van. Igen. A türelemmel is kapcsolatban is van egy hasonló egyébként. De hogy erre igazából azt gondolom, hogy nem nagyon lehet felkészülni, mert minden egyes gyerek annyira más és más, tehát hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy ha esetleg több gyerekünk van, a két gyerekünk, vagy több gyerekünk biztos, hogy nem egyforma személyiséggel és habitussal született. Ezek azért alapvetően meghatározzák a gyerekeknek az impulzivitását, a reakcióit, a személyiségét, és az, hogy erre mi hogy tudunk reagálni a saját személyiségünkkel, a saját habitusunkkal, hát az sok esetben vagy találkozik, vagy nem találkozik. De most szerencsés az a helyzet, amikor ha mondjuk van két eltérő személyiségű gyerek, és mondjuk az egyik őjük az egyik szülővel, a másik őjük a másik szülővel tud rezonálni, összhangban működni, mert akkor megvan úgymond egy picit a játékszabály, az iránymutató az egyik gyerekhez is, meg a házas pár másik felének a másik gyerekhez is. Ugyanakkor nagyon, nagyon fontos az, hogy az én véleményem szerint, tehát az olyan rövid idő idézőjelben, mert néha egy napot is nagyon hosszúnak érzünk, de hogy ez a tizen pár év, amit a gyerekeink velünk töltenek, az olyan hamar eltelik, hogy tényleg az ember észre se veszi, hogy hova repült el ez a sok-sok év, és azt gondolom, hogy az a szülő, aki szándékosan törekszik arra, hogy odafigyeljen arra, hogy milyen kapcsolatot alakít ki a gyerekével, ők igenis a tudatos szülők, akiknek fontos az, hogy milyen kapcsolatot ápolnak a gyerekükkel, hogy azt a tizen pár évet azt mondjuk ne egy veszekedésekkel vagy félreértésekkel teli időszakként élje meg, se a gyerek, se pedig a szülő.
Na de hát hogyan tudunk tudatosabbak lenni, vagy türelmesebbek lenni, vagy jobban kezelni egy-egy helyzetet?
Hát itt pont a tudatos volt egyébként a kulcs szó. Az a módszer, amivel én dolgozom, a tranzakcióanalízis, ott pontosan ezt a felnőtt én állapotot a tudatosság határozza meg. Tehát, hogy amikor felismerjük azokat a helyzeteket, amiket nem akarunk saját magunknak, vagy a környezetünknek, vagy nem akarunk tudatosan belemenni azokba a rosszul elsülő helyzetekbe többé, na akkor itt jön képbe pontosan az a fajta tudatosság, hogy akkor mit is szánok, milyen viselkedést szeretnék felvenni, milyen viselkedést szeretnék tanúsítani a gyerekem felé, és hát ez azért is egy nagy adóász egyébként, mert a gyermek mindig azt a viselkedést fogja másolni, amit a szülőtől lát. Most most mondok egy nagyon bagatell példát, hogyha mondjuk én a boltban az eladóval lekezelően tiszteletlenül beszélek, a gyereknek is ez lesz a normális. Ha én a boltban az eladóval tiszteletteljesen, kedvesen és emberien bánok, akkor a gyerekemnek is ez lesz a norma, a normális, amire ő rászokik.
Mert hogy ők mindent másolnak tulajdonképpen, tehát sokkal hatásosabb az, ha jó példával járunk elő, mint hogyha mondjuk nekik.
Igen, ez egyébként nagyon egy érdekes téma, mert sokszor észreveszi a szülő, hogy hiába mondok én bármit, hogy így csináld, úgy csináld, ne így csináld, ne úgy csináld, de hogy előbb-utóbb azért így tetten érjük azokat a mintákat a gyerekeinkben, amelyikben visszaköszön az, hogy fú, hát ez nagyon, nagyon ismerős, mert hogy mondjuk én vagyok ilyen, vagy a párom ilyen, tehát hogy tényleg mintát másolnak a gyerekek, ezt egyébként utánzásos tanulásnak hívjuk, mert ez egy nagyon könnyű viselkedés másolási eszköz. Tehát, hogy ugye az idegrendszerünk, az agyunk nagyon szeret egyszerűsíteni, és amikor egy viselkedést egy az egybe átveszünk, ez az utánzásos tanulás, az egy nagyon könnyű szereptanulásos helyzet vagy megoldás.
Említetted, hogy van ez a módszer, de hogyan tudjuk mi ezt alkalmazni? Tehát, hogy most a mindennapokra gondolok, hogy nem szeretném ezt a viselkedést a következő alkalommal elkövetni, hogy így viselkedek, akár felemelem a hangomat, vagy nem tudom, bármi más módszert szeretnék ezentúl bevezetni, de honnan tudom, hogy mi lesz a jó módszer? Tehát, hogy mondjuk most a veszekedésnél egyértelmű talán, hogy nyugodtabban próbálom elmondani, de hogy milyen megoldó kulcsok vannak erre?
Hát a tudatosabb vagy a jó módszer, az azt gondolom, hogy a kettő az fedi egymást, és ez pedig a felnőtt énállapot. Mert a felnőtt énállapotban például nincs hisztizés, nincs túlgondoskodás, nincs túlalkalmazkodás, tehát hogy pontosan ezért hívják felnőtt énállapotnak, mert egy nagyon tudatos és racionális viselkedési mód gyakorlatilag. Nyilván ezt azért nem lehet mindig követni, tehát azért ilyen-olyan kibillenések mindenkinél vannak, de például, hogyha a gyerekemben azt látom, hogy éppen hisztizik és elborult az agya, és nem lehet hozzászólni, akkor nem feltétlenül az a megoldás, hogy én belevonódok ebbe, és én azon hisztizek, hogy ő hisztizik, hanem akkor egy tényleg egy példaértékű odafigyeléssel, egy példamutatásszerű higgadsággal tudom kezelni az ő nagy volumenű érzéseit.
Vegyünk akkor egy példát. Tehát van ez a hisztiző 3 éves gyereket, aki éppen hisztizik. A szülő ott van, és megpróbál tudatosan viselkedni. Tehát mit csinál ebben a helyzetben a szülő?
Hát vesz egy nagy levegőt.
Az nagyon fontos.
És megkérdezi magától, tehát hogy itt a lelassulás és az önmagára figyelés nagyon fontos a szülőnél, tehát hogy eldönthesse azt, mert hogy mindig van választásunk, és itt el lehet dönteni ebben a helyzetben, hogy a gyerekemnek a túlzó reakciójára, ami adott esetben nyilván egyébként egy releváns vagy elfogadható reakció is lehet, de hogy ebben a helyzetben én hogy szeretnék reagálni. Ugyanúgy, ahogy eddig, és akkor mondjuk akkor kiborulok én is rajta, kiabálok vele, elégedetlenkedek, hogy mi ez a viselkedés, stb., de ez sajnos ez egy ördögi kör, tehát hogy ebből pont ezért nem sikerült eddig kiszállni, mert nem oldja meg a helyzetet. És ugye a tudatosság segítségével, illetve a nagy levegővétel segítségével megnyílik a lehetőség, hogy választhassak most ezúttal egy új módszert, vagy egy új reakciót. És ha például az, hogy akkor nyugodtan, türelemmel tudok lenni, mert egyébként amúgy mi van, ha a gyerek hisztizik. Tehát azon kívül, hogy jó, hát idegesítő, de hogy ez elmúlik, tehát hogy ez egy pillanatnyi reakció, és el fog múlni, és akkor én miért idegesítsem föl magamat azon, hogy így kiakadt valamin? Hát van, hogy én is kiakadok.
Hát itt a gyakorlatot szeretném még egy kicsit behozni, azért nem lehet, hogy a hallgatók közül is már tudják esetleg, hogy azért nekem kicsi gyerekeim vannak. Tehát, hogy itt a 3 éves tekintetében nem is biztos, hogy az a probléma, hogy ő hisztizik, hanem hogyha mondjuk valahova menni kell, és akár már kabátban hisztizik, de A-ból B-be nem jutunk el.
Hát akkor ilyen esetben fogom magam, és a legnagyobb lelki nyugalommal megfogom a kezét, hogy gyere csillagom, most akkor már pedig kimegyünk az ajtón. Tehát, hogy ő attól nyugodtan folytathatja a performance-t, de hogy igazából attól nem áll meg az élet. Tehát ugye ez egy figyelemfelkeltési szándék a gyerekek részéről. Tehát valami nem úgy történt, ahogy ő szerette volna, valamit nem kapott meg, valami kívánsága nem teljesült. Hát sajnos ilyenek vannak. Tehát, hogy gyakorlatilag a szocializáció kapcsán azért mindannyiunknak az akarata előbb-utóbb valamennyire csorbul, és hát ugye ezt a szocializációs folyamatot viselik egy kicsit nehezen a gyerekek, hogy mi van akkor, hogyha nem az történik, amit ő szeretne. De ilyenkor, hogyha a szülő tényleg egy lelki nyugalommal azt mondja, hogy látom, hogy most ez neked nem oké, ettől függetlenül el kell indulni, gyere, add a kezed, és megyünk. És akkor hát jó, nyilván vannak olyan szélsőségesebb esetek, amikor azt mondom, hogy rendben, akkor beteszem a kocsiba a gyereket. Tényleg ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy amikor történés van, amikor a kellős közepén vagyunk egy helyzetnek, akkor tényleg nagyon nagy empátiával érdemes magunk felé fordulni, mert hogyha amint átlépjük ezt a határt, és belépünk ebbe a hiszti zónába mi magunk is, na onnantól kezdve borul az egész történet. És utána, tehát hogyha nyugodtan, tudatosan, tényleg teljes bölcsességünkkel felnőtt én állapotban maradva tudjuk ezt kezelni, és a gyereknek tényleg egy példát tudunk ebben mutatni, és utána lezajlik az egész történet, na utána azért ki lehet adni a feszkót, és nem tudom elpanaszolni a párunknak, a kolléganőnek, stb., hogy hát, képzeld el,
de hát, lehet, hogy nem is lesz rá szükség, mert hogy olyan büszke lesz magára a szülő, hogy ezt végül sikerült megoldani. Mi a helyzet az idősebb korosztállyal? Most egy 3 éves példáját említettük, de hogy azt gondolom, hogy a hiszti az úgy valahogy időről időre még előbújhat, akár egy tinédzser életében is. Ugyanez a mintázat érvényesíthető akkor is a szülő részéről? Tehát, hogy itt én maradok a tudatos felnőtt?
Teljes mértékben igaz, sőt azt gondolom, hogy az embernek a teljes élete során nagyon fontos azt szem előtt tartani, nem csak gyerekekkel, hanem bármilyen emberi kapcsolatában, hogy hogyan érdemes reagálni. A gyerekek igazából nagy részt az első 3 év alatt tanulják meg ezeket a viselkedés mintákat. És utána egyébként a kamaszkor az, ahol azért finomodik a dolog, ahol nagyon sokat alakul, és még akkor sem végleges a személyiségük. És akkor én is elárulok egy nem annyira nagy titkot, nekem kamasz gyerekeim vannak, 14 és 16 évesek, hát velük nagyon jó pofán működik a dolog, sőt egyébként, tehát hogy én már ezt azért így több éve gyakorlom velük, és nagyon sokszor elő szokott az fordulni, hogy egy induló vita nem vitává fajul, hanem így elnevetjük magunkat, vagy így a másiknak az emberi apró dolgainál elmosolyodunk, mert a kamaszoknak hál' Istennek már van kritikai érzékük, humorérzékük, tehát hogy egy 3 évesről ezek természetesen még nem mondhatók el, de hogy a kamaszoknál már azért csomó bohótságot bele lehet vinni a dologba. Olyan is volt, hogy nagyon mérges voltam valami miatt, és a fiam így állt velem szemben, és akkor annyira nem tetszett neki, vagy nem tudott mit kezdeni a helyzettel, hogy elnevette magát, és erre én is elnevettem magamat, és akkor itt volt vége a sztorinak.
Milyen szerepet játszik, ha már most így szóba került a humor maga?
Az egy mindent vívő dolog, tehát hogy ez nagyon egy adóász tényleg, tehát hogy amikor humor van, akkor sokkal könnyedébben tudjuk venni az egész életet. Tehát hogy a humor az nagyon-nagyon fontos.
Ölelve forrón, remélve hordom a vágyamat, hogy nem sokára arra ébredünk, hogy itt lüktet bennünk új életünk, egy pillanat és minden másról szól. Távol a túlpart, de talán könnyen úszol át, hogyha látod, légy mindig boldog nálam, légy boldog nálam.
létünk parányi részünk teste tölt és újraírja régi lényegünk. Addig csendben várva, néha égen földön járva álmodom, hogy te is engem álmodsz majd. Távol a túlpart, de talán könnyen úszol át. Ha érzed már, itt egy otthon vár. Szívem minden sejtje kész, most már bárhol jársz, elérsz. Csak fogd meg, kibont a szárnyam, s majd légy mindig boldog nálam. Bennem minden csepnyi rész, most már tőled lesz egész. Csak jöjj át a fényem bátran, és légy mindig boldog nálam. Légy boldog nálam.
Hajlamosak lehetnek a szülők arra, hogy bizonyos dolgokat túlzásba vigyenek, akár az ajnározást, az ajándékozást, akár valaminek a kompenzációját próbálják ezzel elérni a szülők, de melyek ezek, és mikortól érdemes ezzel foglalkozni? Tehát, hogy a túlzásba vivés az minden esetben probléma?
Kisarkítva azt gondolnám, hogy igen. Tehát, hogy nem célra vezető az, hogyha valamit nagyon túlzásba visznek. Most mondok pár példát. Például, hogyha valaki nagyon túl gondoskodó szülő. Tehát, hogy az a gondoskodás az egy alapvető szülői hozzáállás. Másikkal egyébként, a másik alapvető szülői hozzáállással egyébként a jó értelemben vett kritikussággal vagy irányítással. Tehát, hogy ezek szülői feladatok. És amikor egy szülő a saját ösztönét egy picit felhangosítja, vagy felerősíti, és akkor is ad, nem tudom, sálat a 10 éves gyereke nyakába, amikor az határozottan mondja, hogy melege van, és ezek nyilván csak a testi szükségletekről szólnak még, ez egy túlgondoskodás. És ugye ennek azért van egy másik oldala is, amikor mondjuk lelki értelemben véve túlgondoskodunk, mindent megcsinálunk a gyereknek, stb. Ez egyébként azt gondolom, hogy többnyire egy női készség is, de hogy nagyon-nagyon érdemes figyelembe venni azt, hogy mit tud az én gyerekem már megcsinálni, mi az, amiben hagyhatom, hogy hagy próbálkozzon, hagy boldoguljon ő maga, még akkor is, hogyha elsőre egyébként nem sikerül, vagy nem úgy, ahogy ez a szülőnek a legmegfelelőbb lenne, de enélkül nem alakul ki az identitása, illetve az autonómiája, tehát az önállóság a csorbul.
Ezt mondjuk egyébként már egészen kicsi korban érdemes elkezdeni.
Igen, igen, abszolút. Tehát, hogy én emlékszem arra az érzésre, amikor leesett nekem, hogy te jó Isten, a óvodás, vagy nem is tudom, bölcsis óvodás gyerekeim mindig egy lépéssel előrébb jártak, mint ahol én tartottam. És ez egy ilyen vicces felismerés volt, hogy ez a, ja, hát itt mennek maguktól is a dolgok, hát akkor szedjem össze én is magamat, és akkor igen, tehát nem kell mindig a fenekük alá tolni a széket, igen.
Ezek voltak a legáltalánosabb példák, amivel mondjuk találkozol a munkád során, amit említettél?
A nagy részt igen, a túlgondoskodás. Van egy amit az előbb említettem, másik szülői attitűd is, ez a kontrollálás. Na, ez is egyébként egy nagyon-nagyon intenzíven jelenlévő dolog. Tehát, hogy a szülő azt gondolja a saját felnőttségéből kifolyólag, hogy jobban tud sok mindent, mint a gyerek. És ez egyébként a mindennapi életet tekintve teljesen jogos is lehet ez a megállapítás, viszont hogyha a gyerekemnek minden egyes meglátását, döntését, véleményét felülírom, és túlkontrollálom, hát igen, ez a felülírom, túlkontrollálom, ez a két szó talán a legjobb jellemző ezekre, akkor szintén az van, hogy a gyerek nagyon visszafojtva érzi magát, és ezért ugye az identitása sérül, tehát hogy
ki is vagyok én, tudok-e dönteni, az én döntésem miért nem jó döntés, ugye, mert mindig van egy szülő, aki felülírja ezeket a gyermeki meglátásokat vagy véleményeket. Kisgyereknél, mondjuk egy 3 éves gyereknél teljesen normális dolog az, hogy én megmondom neki, hogy mondjuk vacsora után már ne egyen csokit. Mert az az én döntésköröm még akkor. De mondjuk egy, nem tudom, 15-16 éves gyereknél, vagy kinek mi az időkorlát, ott már azért ebben mondjuk nem feltétlenül én döntök. Hát ez nyilván azért családtól is függ, tehát hogy abban az adott családban mi a megengedett, mi szabad, mit nem szabad. Van egy másik ilyen klasszikus példám egyébként, amit, tehát hogy bizonyos családokban mi a norma. Lehet, hogy az egyik családnál tök oké az, hogyha ugrálunk a kanapén, mert jó kedvünk van, a másik családban meg nem oké, és valahogy máshogy fejezzük ki az örömünket. Tehát hogy ez nagyon fontos szerintem minden szülőnek tisztázni a magában, hogy mi az, amit ő szeretne megengedni, vagy nem megengedni. És egyébként ez egy abszolút generációs probléma szerintem, vagy nehézség, hogy mi szerintem nagyon sokszor a mi generációnk, a mai fiatal szülők azt gondolják, hogy fú, mennyi szabály volt, meg szigorúság az ő gyerekkorukban, és ezért nagyon sokszor kompenzálni próbálunk a gyerekeinknél, hogy akkor most szabad, meg megengedem, meg több mindent, sokkal több mindent megengedek mondjuk, mint amit nekem megengedtek, de igazából nem feltétlenül ezekkel a szabályokkal van egyébként a probléma, vagy a gond, hanem talán az érzelmi odafordulás, amiért a gyerekek hálásabbak lehetnének, illetve talán az érzelmi odafordulás az, amit esetleg a mai szülők nem kaptak meg feltétlenül gyerekkorukban.
Meg akár talán még a következetesség, tehát hogy abban, amit engedünk, igen, vagy nem engedünk. Igen, egyszer, igen, engedjük, egyszer nem,
igen,
engedjük.
Igen, tehát ez a jó kedvem van, mindent megengedek, rossz kedvem van, semmit sem, igen, tehát hogy ez nem egy célra vezető dolog. Hát ehhez is kell a felnőtt énállapot, illetve a tudatosság. Ehhez azt gondolom, hogy a szülőnek rendben kell lennie.
Amikor találkozol ezekkel a példákkal, ott a szülők mennyire beleegyezőek abba, hogy ezen érdemes dolgozni?
Hú, hát ez nagyon változó. Van, aki nagyon nyitott arra, hogy segítséget kérjen, vagy kapjon a szülőségében. Van, aki elzárkózik tőle, és azt gondolja, hogy az úgy jó, ahogy ő csinálja, és egyébként erre tényleg, tehát nincs egy fix dolog, hogy csak ez a jó, csak az a jó, tehát ami annak az adott szülőnek belefér, illetve hát azért emberileg is nagyon sokféle szinten tartunk a saját életünkben, és itt ugye mindenki a saját életében halad valamerre, mindenki a saját kapcsolataiban halad valamerre, és hát ugye a gyerekeinkkel ez a szeretet kapcsolata az, amelyikre nagyon érdemes odafigyelni.
Hát igen, a figyelem az egyébként is hangsúlyosabb kellene ebben a világban legyen. Mivel érdemes ezt elkezdeni akkor, tehát, hogyha mondjuk benne vagyunk abban az állapotban, felismertük már ezt a helyzetet, akkor tehát egy nagy levegőt kell vennünk, és kicsit jobban figyelni magunkra és a gyerekre.
Így van, és a felnőtt én állapotunkra, amely azt jelenti, hogy tudatosak vagyunk, az itt és mostra reagálunk, tehát nem a délelőtti műsorozás jár még az eszünkben, hanem az a szándék, az a feltett szándékunk, hogy ebben a helyzetben egy ilyen bölcs higgadsággal fogunk reagálni. Ez nagyon nagy mértékben kell ahhoz, hogy higgadtak és tudatosak tudjunk maradni. Ez feltételez egyébként egyfajta önismeretet. Még az is benne van egyébként, hogy tényleg ez a magunkkal való együttérzés, ez az empátia, hogy most akkor mit is akarok. Tehát, hogy tényleg elég egy másodpercre megállni csak, amiben eldönthetem abban a fél másodpercben, hogy én hogy szeretném ezt, hogy végződjön ez a helyzet, amiben éppen most látom magunkat.
Szerintem ezek nagyon hasznos gondolatok voltak, úgyhogy köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Rózsa Babic Nórával, idegrendszeri fejlesztővel, gyermek- és ifjúsági preventorral beszélgettünk a szülői tudatosságról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Kvaszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Női műsorunk mai adásában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Tirsné dr. Propper Valéria, nyugdíjas könyvtárigazgatót. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, Isten hozta önt mi nálunk.
Köszönöm, nagyon nagy öröm, hogy itt lehetek, és folytathatjuk a sorozatot. A híres magyar nők legendás élete, és ezen belül ugye az Árpádházi szentek és magyar szentek legendás életével.
Mert hogy ezzel az ígérettel köszöntünk el a múltkori műsorunkban kedves hallgatóinktól, és az ígéretünket most beváltjuk. Kutatásainak, előadásainak, Árpádházi szentekkel és boldogokkal foglalkozó anyagát ismertetjük most egy szerkesztett változatban. Legyen olyan kedves, akkor mondjuk el, hogy honnan indulunk, és kiknek az életét ismerhetjük meg a mai adásban.
A mai adásban árpádházi és magyar szentekről szeretnék beszélni, bár az a kutatás, amit én csinálok vagy folytatok, az teljesen egyértelműen a magyarságtudomány témakörbe illik. De pontosan ezért, mert a magyarsággal, az identitásunkkal, a múltunkkal és a gondolkodásainkkal foglalkozom, ezért keltette föl érdeklődésemet az a sok-sok árpádházi és magyar szent, körülbelül 50 szentnek és boldognak az életét dolgoztam én föl anyagomban, mert rábukkantam egy olyan idézetre, amely az én gondolataimmal is összecseng, és nagyon-nagyon megszívlelendő és végig gondolandó. Egy mai magyar történelmi regényből vettem ezt az idézetet. A magyar kereszténység mindig is különbözött a nyugati kereszténységtől. A magyar kereszténységben megbújt egy metafizikus szemlélet, amiben a lélek képes volt uralkodni a test és olykor a természet fölött, ahol a szellemi tudás magasabb rendű volt az anyagi szemléletű hatalomnál. És mondhatom azt, hogy ezekkel a gondolatokkal és ilyen érzésekkel nyúltam én az árpádházi szentekhez. Egy kis túlzással azt mondhatnám, hogy a honfoglalás korától kezdve indulok, bár ez tényleg túlzás, hiszen a honfoglalás korában ugye nem keresztények voltak őseink, de bizony Géza fejedelem idejéből és idejével kezdtem el először foglalkozni, hiszen már Géza fejedelem udvarában az ő hívására érkeztek Európa különböző országaiból, nyugatról, bencés szerzetesek a magyar fejedelemségbe, és majd később a magyar királyságba is a bencések érkeztek legelőször. És Géza fejedelem hívására érkezett Magyarországra Sebestyén, Pilgrin és Adalbert atyák. Sebestyén nagyon érdekes volt számomra, ő Esztergom első kanonokja. Annak az esztergomi bazilikának, amely bazilika ma a világ 18. legnagyobb egyházi épülete és komplexuma, amelyet ugye István királyunk kezdett el építetni, bár 1180-ban leégett, és az én kedvencem harmadik Béla, a lovak király kezdte el újra építetni és helyreállítani ezt a bazilikát. Boldog Sebestyén életével kapcsolatban egy legenda maradt ránk, éveken keresztül vak volt és vakként élt, de a pannonhalmi bencés apátságot már ő szentelte föl, és már akkor látott. Tehát valamikor egy csodás gyógyulás következett be Sebestyénnél. Pilgrint kifejezetten Géza hívta Magyarországra téríteni, nem sok sikerrel járt Pilgrim atya. Prágai Szent Adalbertnek a neve már talán jóval ismerősebben hangozhat mindenki fülének, hisz valóban Prága védőszentje, többször járt Géza fejedelem udvarában, sőt a történészek eleinte úgy gondolták és feltételezték, hogy Istvánt is ő keresztelte meg. Ma már nagy valószínűséggel történészek az évszámok és logika alapján úgy gondolják, hogy nem Adalbert atya, hanem Szent Galleni Bruno volt az, vagy lehetett az, aki Istvánt megkeresztelte. Adalbert lengyelországi pomerániai hittérítő útján szenvedett mártír halált egyébként. A harmadik atya, Kerfurti Bruno, aki Magdeburg kanonokjaként került ide Géza fejedelem udvarába, többször is járt a fejedelem udvarába, és próbálta téríteni ugye az akkor még pogány, ha nem is pogány, de az ősi hiten lévő magyarokat. Ebből a korból az én kedvencem az bizony Szent Galleni Bruno, nem csak azért, mert valószínűleg Istvánt ő keresztelte meg, hanem mert a Szent Galleni kalandnak nevezett honfoglaló őseink kalandozások történelmi eseményei az egy Szent Galleni krónikának a leírásából és krónikából maradt ránk, és gyakorlatilag ez az egyetlen egy nyugati krónika, amely pozitívan emlékezik meg őseinkről, mert hát ez a kor volt az, amikor ugye úgy szóltak az imák, hogy a magyarok nyilaitól ments meg uram minket. No, ez a bizonyos Szent Galleni kaland volt az, amely viszont nagyon érdekesen és pozitívan emlékezik a magyarokról. Szent Gallen kolostorának apátja ugyanis a kolostor összes kincsével bezárkózott és kiköltöztette a kincseket és a kegytárgyakat a galleni várba, Szent Gál magyarul várba, és a kolostorban csak egy öregecske pap atya maradt, aki gyakorlatilag találkozott a magyarokkal, és aztán az ő beszámolója alapján írták le őseinknek ezt a támadását. És a feljegyzés az így szól. Bizony igen tetszettek, nem emlékszem, hogy valaha is vidámabb embereket láttam volna kolostorunkban. Higgyétek el nekem, ételt és italt ugyanis bőkezően adtak nekem, hiszen amit álhatatos pincemesterünktől azelőtt nagy nehezen tudtam kikönyörögni, hogy akár csak egyszer is inni adjon, amikor szomjaztam, azok kérésemre bőkezően adtak nekem. Hát őseink és a kalandozó magyarok igenis szeretettel, illetve így bántak ezzel a bizonyos pap atya bácsikával, ez a Szent Galleni kaland. A másik nagy-nagy kedvencem Pécsi Szent Mór, aki bencés szerzetes volt, és bizonyíthatóan első magyar származású atya. Ő volt az, aki a bencésrend történetét is megírta, gyermekként kerülhetett Pannonhalmára, itt nevelkedett, itt nevelték, és nagyon-nagyon fiatalon már kanonok, illetve püspök lett. A melléknevét, hogy Pécsi Szent Mór, onnan kapta, hogy körülbelül 30 évesen Pécs püspökévé nevezték ki, Pécs városának védőszentje is Mór atya. És ami miatt nekem különösen nagyon kedves, hogy az első Endre királyunk alapította Tihanyi apátsági alapító levelet, azt Mór püspök írta, és Mór püspök kezevonását láthatjuk az alapító levélben, amelynek az eredetiét egyébként Pannonhalmán a bencés apátságban őrzik. És ugye ez a bizonyos Tihanyi apátsági levél az, amely a magyar irodalom és magyar történelem első magyar nyelvű szótöredékeit és nyelvtöredékeit őrzi. Mert hogy ebben az apátsági levélben van az a bizonyos klasszikus mondat, hogy a Fehérvárra reá menő hadi úton reá. Egyébként 58 magyar szó vagy szótöredék és rag van ebben az apátsági levélben, Mór atyának a kezevonásával. Nyilvánvalóan azok a szavak, amelyeket Mór püspök latinul nem tudott leírni. Hát Fehérvárát nem lehetett lefordítani latinra. De Mór püspök, azon kívül ugye, ahogy mondtam, hogy a bencés rend történetét is megírta, nagyon sok más szentnek az életét is ő írta le, és ő rajta keresztül őrizzük és tudunk róluk, és jutott el hozzánk. Többek között a zoborhegyi szentek és szent remeték Andrásnak és Benedeknek a legendáját is Mór püspök írta le, ezeket már latinul természetesen, úgyhogy Pécsi Szent Mór nem csak mint az első bizonyíthatóan magyar származású és magyar születésű benedekrendi atyaként is tisztelhetjük, de az első magyar íróként is őt tisztelhetjük. Ezért olyan kedves számomra Mór atya. Említettem, hogy zoborhegyi Szent Andrásnak, Szórádnak másként, és Benedeknek a legendáját ő írta le. Ugye a Nyitra környéki hegyekben, barlangokban éltek és remetéskedtek András és Benedek. Andrásnak tanítványa volt Benedek, és nagyon különleges legendák is fűződnek az ő életükhöz. András például kövekkel megterhelt korongot rakott a fejére, hogy ájtatoskodása közben, ha netán elaludna, akkor a lepotyogó kövektől fölébred, és tovább tudjon elmélkedni és imádkozni. Benedek legendája pedig valamilyen szempontból még érdekesebb. Rablók támadták meg a barlangban, kincseket követeltek tőle, és megölték, a testét pedig a Nyitrába dobták. És remete társai keresték Benedeket, és ahogy nem találták a barlangba, A legenda szerint a Nyitra folyó partján egy sasmadár lebegett a víz által kivetett holttest fölött, és így találták meg a társai, és tudták eltemetni Benedeket. Ezek a legendák, és így szólnak a legendáink. És hát természetesen, ha már a Benedek rendről és Benedek rendi szerzetesekről beszélünk, akkor Asztrika Pátot feltétlenül meg kell említenünk, aki 999-ben ugye második Szilveszter pápához elment a Magyar Szent Koronáért, és hozta el Istvánnak, illetve aki a Géza fejedelem halála után tanácsadója is volt, politikai, diplomáciai tanácsadója volt Istvánnak, és Pannonhalma apátsága megkapta az ő működése következtében is ugyanazokat a jogokat és kiváltságokat, mint a híres neves montecassinói kolostor, és ugyanazokkal a jogokkal rendelkezett és rendelkezik a pannonhalmi benedekrendi apátság. És ugye többször is említettem már Istvánt, első királyunkat, aki az Árpádházi szentek sorában az első, de hát feleségét, Gizellát is boldoggá avatták, és az ő mellékneve például Magyarországi Boldog Gizella, és így tartja számon a szentek történelme, és hát a fiúk, Imre herceg is szenté avatták. Nos, Gizelláról és Istvánról nem sokat szeretnék beszélni, hiszen őróluk és az életükről és tetteikről nagyon-nagyon sokat tudunk. De egy-egy idézetet, egy-egy irodalmi műből egy-egy idézetet azért hagy olvassak föl. Először Gizelláról Reichenau Hermann krónikájában írja a következőt első királynénkről. Gizellát igazán neve szerint a hit kezeseként feleségül adták Istvánhoz, a magyarok királyához, miután az Krisztus hitére tért. Gizella adományozásokkal és más jó cselekedettekkel foglalatoskodva öregedett ott meg. Úgy gondolom, hogy ez a régi-régi krónikás idézet mindent elmond Gizella királynénk életéről. Istvánról pedig Hóman Bálint Szent István életrajzából szeretnék egyetlen egy gondolatsort idézni. Szent István lelke, a magyar öntudat, a krisztusi hit, a nyugati szellem felbonthatatlan szintézise. Személyében teljes harmóniában forrott össze a keleti pogány fejedelem és a nyugati keresztény király alakja. Államszervező munkásságát keresztény értékeszmék irányították, de ugyanakkor ősi hagyományok szelleme hatotta át. Ő maga keresztény monarha létére is Etele és Árpád méltó utóda volt. Imre hercegről pedig nem is beszélnék, bár az ő életével kapcsolatban is egy-két legenda reánk maradt. Egyébként István és Imre legendáiban van szó Pécsi Mór püspökről is, akinek életéről egyébként nem maradtak fönt legendák, de az István legendák emlegetik Mór püspököt. Istvánnal szorosan kapcsolatban van, és a következő szent, akiről beszélek, az Gellért püspök, Szent Gellért püspök, hiszen egyetlen életben maradt fiát, Imre herceget 7 éven keresztül tanította, nevelte kora tudományaira, hitére Gellért püspök, aki ugye velencei patricius családban született és onnan származott. Apja jeruzsálemi zarándokúton az arabok megölték, és a nevét is megváltoztatta, Györgynek hívták eredetileg Gellértet, és szentföldi zarándokratra indult, amikor a hajóját egy vihar Póla kikötőjébe verte be. Itt találkozott össze Razina magyar földről elindult benedekrendi szerzetessel, aki rábeszélte, hogy ne a szentföldre induljon ő hittérítő zarándok útra, hanem a magyar királyságba. És Gellért így került István, illetve udvarába és a Magyar Királyság udvarába, és lett igazán a magyar szívű főpapja a hazának, bár magyarul soha nem tanult meg olyan szinten, hogy prédikálni tudott volna, de tanított, ápolta a szegényeket, ispotályokat épített, csanádi püspök volt, és iskolát alapított az ő egyház megyéjében, sőt, ő volt az, aki templomában az egyházi menedékjogot is bevezette. És István halála után nagyon komolyan részt vett a magyar politikai életben. Sajnos a magyar történelmünk kényszerítette rá Gellért püspököt, hogy igenis tevékenyen vegyen részt a magyar politikában. Gellért életével kapcsolatban több legenda is maradt ránk. Nem csak az a mindenki által ismert, hogy a Kelen hegyéről ugye szöges hordóba szögezve gördítették le, és így szenvedett mártírhalált, hanem több egyéb legenda is. 2015-ben például egy ünnepi szentmisén látomása volt, és meglátta későbbi mártírhalálának nem csak a helyét, hanem a módját is. A 1020-as években, 23-ban Bakony erdejébe vonult vissza egy barlangba egy időre remetének, és itt például sebesült szarvasok jártak hozzá, hogy ápolja őket, sőt egy sebesült farkas is, aki aztán gyógyulása után kutyaként követte Gellértet, és nem támadta meg a szarvas borjókat. És hát a harmadik legenda, amit kevésbé szoktunk ismerni, hogy 1046-ban a mártíromsága előestéjén Diósd községben három másik magyar püspök társával, Beneta Buldós és Beszteréd püspökök társaságában az utolsó vacsorájukon gyakorlatilag megjósolta vagy meglátta, hogy másnap mártír halált szenvednek, és azt is meglátta, hogy Beneta püspököt viszont megmentik, és ő nem lesz mártír. De Gellért nagyon kemény és határozott államférfi politikus is volt. A magyar trónharcok idején, ugye István halála után Velencei Péter és Aba Sámuel váltogatták egymást gyakorlatilag a királyi székben és a hatalomban. 1045-ben megtagadta Aba Sámuel húsvéti megkoronázását. Úgy gondolom, hogy igencsak nagy bátorság kellett hozzá, hogy ezt megtegye Gellért püspök.
Tirsné dr. Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatónak köszönöm szépen a beszélgetést, és folytatjuk tovább az Árpádházi Szentek és Boldogok életének ismertetését a következő női műsorunkban. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes